Lelki fröccs. Hétköznapi pszichológia a Halas Rádióban.
Köszöntjük hallgatóinkat nagy szeretettel. Folytatjuk az Ericssoni személyiségfejlődési szakaszokról való beszélgetésünket Kóth Zoltán személyiségfejlesztési tanácsadóval. Szia Zoli, köszöntelek nagy szeretettel.
Szia Ági.
Ugye az Ericssoni személyiségfejlődés modellben az elmúlt adásban arról beszélgettünk, hogy az 5-12 éves kor hogyan zajlik, hogy igazából ott tanuljuk meg az empátiát, a másik fejével is gondolkodni, az másik érzéseibe is belegondolni, szerencsés esetben, illetve most ennek a folytatásáról lesz szó, melyik ez a szakasz.
Illetve még akkor van az, amikor tényleg már képessé válunk arra, hogy megtanuljuk azt, hogy ahogy viselkedünk, az egy nagy társadalmi szerepszabály rendszerbe, mátrixba, a hálózatba illeszkedik bele, és amikor a következő szakaszban, tehát a 13-19 éves kor, tehát a klasszikus serdülő kor következik, akkor már ott tartunk, nagyon röviden kifejezve, hogy önmagunkat szembesítjük ezekkel a társadalmi szabályokkal, elvárásokkal, és megpróbáljuk meghatározni, hogy mi kik is vagyunk ebben a nagy társadalmi játszmában.
Mondtad, hogy az Ericssoni modellben mindig egy ilyen kettősségben fogalmazza meg a fejlődési szakasz lényegét, hogyan tudnánk ezt?
Igen, erre ő a tudós azt az ellentétpárt alkotta meg, hogy identitás versus, vagyis identitás szemben a szerep konfúzióval, ami leegyszerűsítve, lefordítva azt jelenti, hogy az identitás az, hogy ki vagyok én, kinek határozom meg magam, ki milyen akarok lenni. A szerep konfúzió az pedig ennek a zavara, hogy ugye hát aki emlékszik még rá, hogy milyen volt serdülőként, hol kemény rokkos volt, hol diszkós, hol az elegáns tucokat szerette, hol egy kicsit topisan szeretett, hol szeretett lázadni a szülői világ ellen, nem járni misére, nem tanulni jól, cigizni egy kicsit sutyomba, hol meg beilleszkedni volt nagyon klassz dolog, szóval ott úgy kipróbáljuk, hogy
különböző szerepekben kipróbáljuk
is vagyunk. Igen. Így lepróbáljuk, hogy mi az, ami nekünk fekszik. Mi, amikor tanultuk, akkor mi ehhez az ellentét párhoz azt tettük hozzá, hogy hűség az elidegenedéssel szemben, ami egyszerre jelenti azt, hogy hűség önmagamhoz, én ez vagyok, én ezt fogom követni, én akkor se fogok Beethovent hallgatni, apámmal folyton vitáztunk, mert ő mind imádta Beethovent, én meg ugye akkor kezdtem az AC/DC-t meg ezeket, hogy legyek hű magamhoz, és hogy ne idegenedjek el magamtól.
Tehát
az egyén is átéli azt, hogy hű is kell legyek önmagamhoz, mert van egy természetes igénye az egónak arra, hogy hű legyen önmagához, de fönnáll annak a veszélye, hogyha ezt nem tehetem meg valami oknál fogva, akkor el tudok idegenedni önmagamtól, el tudom veszíteni azt, hogy én ki vagyok, én ki akarok lenni, nem szabad azzá lennem, akivé lenni szeretnék. És társadalmilag is párhuzamosan ez végbe tud menni. Tehát ugye a társadalom elvárásaihoz is tudok hű lenni, meg tudok szembefordulni is vele. És is tudok idegenedni. Tehát nagyon sok fiatal küzdik azzal, hogy az adott társadalmi közeg, az adott társadalmi szabályok, hagyományok, azon neki nem felelnek meg. És hogyha ő elég autonóm, akkor ugye kiszorul. Tehát különösen mondjuk régen a kisközösségekben, falvakban, mezővárosokban, aki nem volt hajlandó mondjuk azt a vallást követni, amit az adott térségben követtek, akkor nagyon könnyen kiszorult, elidegenedett a közösségtől.
Hát nagyon fontos szakasznak tűnik ez a szakasz is. Ugyanakkor nyilván a szülők erre a korszakra szoktak a leginkább panaszkodni, hogy ebben a korszakban megőrülnek a gyerekeiktől.
Egy kicsit az a korszak köszön vissza, amire hát a szülők biztos emlékeznek, meg mi is ebben az adásban ugye beszéltünk arról a másfél-két és fél éves gyereknek az időszaka, amikor egyszerre tart igényt a gyerek arra, hogy engedjék szabadon kipróbálni magát, hogy szabadon kúszni, mászni, tárgyakat ledobálni, ilyesmi, és egyszerre kell vigyázni is rá.
Tehát egyszerre igényli, hogy biztonságban
így
is
van,
legyen.
Így van, igen. És ugye akkor is megőrülnek az anyák, hogyha ő bekapja, mert megijed, akkor a gyerek ordít. De akkor is ordít a gyerek, hogyha már átmászott a másik szobába, és nem látja az anyját, és megijed, mert túl messze ment. Szóval nagyon résen kell lenni, eszmetlen idegrendszer kell hozzá, hogy ezt egy szülő tudja finanszírozni türelemmel.
Jól menedzselni.
És itt nyilván más léptékekben és más dimenziókban, de ugyanezzel találkozik, hogy jó, tegnap még szűgatyát akartál fölvenni, most azt összevartam neked, de most akkor mégiscsak engedjen ki.
Mégiscsak a hippie korszak a nyerő.
Nálunk ez volt anyámmal, hogy ugye csöves nadrágot akartam hordani, mert a Led Zeppelin szerettem, és akkor az volt a menő, de ugye másnap meg elkezd menni, mit olyan úttörülnek, vagy nem tudom minek, és akkor meg ez. Szóval nem könnyű, és ugye alapvetően az a probléma, vagy az a konfliktus, hogy nagyon fontos itt is, hogy a fiatal embernek, mert ezek már fiatal emberek, ezek már nem kölykök, nagyon fontos, hogy ők az egójukat megalkothassák, hogy megtalálhassák, hogy berendezkessenek önmagukban, megismeressék a saját ízlésüket, korlátaikat, lehetőségeiket, erőségeiket, erősségeiket, meg a gyengeségeiket is. Na most, hogyha itt egy olyan szigor éri őket, hogy azt nem szabad, azt nem engedem meg, az tilos, az undorító, mégis mit képzelsz, nem? Akkor is elmész a misére, és nem fogsz a barátaiddal. Akkor nem fog tudni kibontakozni az az ego. És itt ugye nagyon érzékeny a határ, hogy mikor engedjük meg, hogy önzővé váljon valaki, vagy öntörvényűvé legrosszabb esetben, és mikor van az, hogy túlzottan elfogyjuk. Sajnos az a helyzet, hogy a gyerekeknek először lehetővé kell tenni, hogy megtanuljanak.
Kipróbálja saját magát a különböző szerepekben.
Igen, egy kis önzőséget hagyni kell nekik, hogy egészséges felnőtté váljanak, és majd amikor eljön az az idő, hogy már kirégültek a saját önzésükkel, vagy a saját egójukat fölépítették, na azon majd lehet dolgozni, hogy azt akkor átadják mondjuk a feleségüknek, a gyereküknek, a társadalomnak, a hivatásuknak, de itt szerintem az a döntő, hogy tudjon egy egészséges egó kialakulni. Megtalálja önmagát a gyerek, erről szól ez a korszak.
Igen, egyébként én azt gondolom, hogy ez teljesen érthető és logikus, és egészen addig a pillanatig a szülők ezt értik is, és tudják követni, amíg nem érzik óriási veszélyben a gyereküket. Mert azért, ha belegondolunk a 13-19 éves korszak, amikor elkezd inni, netántán kipróbál egy füves cigit, netántán az első szexuális együttléte megtörténik, és hogy iszonyatosan félnek a szülők, hogy ne érje baleset, ne érje olyan maradandó károsodás, hogyan lehet ezt jól menedzselni.
Mert ugye itt tényleg nyilván, egyre nehezebb ez.
Igen, mert régen a kályhától féltettük, itt meg attól féltjük, hogy netán korán terhes lesz, vagy belecsúszik egy alkoholfogyasztásba, vagy a barátok ugye szokták mondani, hogy ebbe a korszakban sajnos nem a szülő az elsődleges mérőpont, hanem a saját korosztályának a közössége, hogy mit akar, mit szeretne, tehát egy nagyon veszélyekkel teli korszak.
Igen, sajnos azzal, hogy bonyolultabbá vált a társadalom, a tömegtársadalom, ezzel kikerült az a támogató, védelmező közeg, megszűnt vagy meggyengült az a közeg, amelyik azt a gyermekkorban megszokott biztonságot tartotta a gyerekeknek, és amikor bekövetkezett a média használatnak egy fokozott jelenléte, akkor pedig még egy még idegenebb közeg lépett be a gyerekeknek az életében. Már nem csak arról volt szó, hogy a szülőknek a fennhatósága, a befolyási lehetőségei gyengültek, hanem egy tök idegen. Tehát az, amikor mondjuk egy vidéki magyar fiatal számára tök idegen kultúrákkal órák hosszat találkozik, ugye erre mondja az, hogy szerepkonfúzió, hogy össze-vissza kavarja benne az, hogy ki is ő, magyar, vagy kozmopolita, vagy liberális, vagy konzervatív, vagy vallásos, vagy ateista. Eszmetlen nehéz, megmondom őszintén, nem tudom, hogy mi a válasz rá, mert ugye ilyenkor jönnek azok a klasszikus dilemmák, hogy most mennyit engedjen mondjuk internetezni, mennyit engedjen számítógépen játszani mondjuk tajvani fiatalokkal, vagy mit tudom én.
Tehát annyi hatás éri őket.
Igen, szóval meddig korlátozzam, meddig engedjem. És ez mindig nyilván probléma volt, gondolom a falvakban is, hogy meddig engedjem őket mondjuk a zenészekkel egy lagzi után, de akkor azért mégiscsak az egész környezet sokkal, mert ugye ismerős volt. Tehát az ember leérte az életét mondjuk egy kisvárosban vagy egy faluban, néha esetleg felment Pestre. Most meg, hogyha otthon is ül, akkor is rengeteg kulturális hatás éri, amiket képtelenség feldolgozni.
Meg nagyon nehéz kontrollálni, tehát nehéz megvédeni. Ugye, mert egy szülő azt mondja, hogy oké, hát próbáld ki magad, de hogy ott van a félelem benne, hogy mi lesz, ha nagy bajba keveredik. Tehát, hogy ez a fajta veszély azért fokozódott ma, hogy ezt
elcsetelted. Valószínűleg az a válasz rá, hogyha egy családban megvan az a folyamatosság, ami elkísérte az eddigi kritikus fázisokon is, hogy mindig volt egy támogató, igen, merj, mondd, kezdeményez, ötletelj, csináld, amihez kedved van.
De utána gondold
De lásd be,
végig.
Hogy ezek a korlátok ezért és ezért fontosak, akkor meg fogja tanulni azt a rutint, hogy igen, de amikor tényleg azt mondják, hogy na most vigyázzak és érjek haza éjfélre, vagy ne üljek be olyan autóba, ahol mondjuk valaki brahiból még piál is közben, ezeket szerintem fogja érezni. Tehát sajnos az van tényleg, hogy a szülői munka az egy ilyen állandó, az egy 15-20 évig tartó menedzselése annak, hogy egy gyerek egyszerre merjen önmaga lenni, és egyszerre fogadja el azt, hogy vannak olyan korlátok, amiket neki el kell fogadni, akkor is, ha nem érti őket.
Hát igen, ez egy nagyon nehéz dolog. Szokták mondani, hogy talán a 12 év alatti korszakban egy bizonyos szempontból kézi vezérléssel működik egy gyerek.
Igen.
És hogy ilyenkor pedig egy belső vezérlésűvé kell segíteni, hogy váljon. Tehát amíg simán elfogadta, hogy ez így nem jó, egyre inkább, ahogy növekszik, ugye a 13-19 éves korban egyre inkább el kell magyarázni, meg kell beszélni, tehát belső vezérlésűvé kell segíteni azt a fiatalt.
Hát igen, és pontosan ez adja a nehézségét. De egyébként most hirtelen eszembe jutott, egy kicsit talán aránytalannak tűnik a példa, de hát a kereszténységnek a program is ez volt, hogy nőjünk már ki abból, hogy a törvény mondja meg, hogy nekünk miért kell idézőjelben jól viselkedni, legyen ez egy belső felismerésből fakadó, belső szabályozás.
Meggyőződés, egy belső
igen,
meggyőződés.
A szívből szóljon, ne a közösség erőszakolja ránk, hogy miért kell
szeretni
csak az ebrán
átmenni.
Szeretni a másikat például. Igen.
Vagy szolidárisnak lenni, igen. Vagy segíteni a bajba jutottan.
És ugye az, hogy egy szabályozás, tehát egy társadalmi szerep szabály játszma az belsővé tudjon válni, az nem megy anélkül, hogy a gyerek néha meg ne égesse magát. Ahogy nem megy az, hogy megtanuljon sportolni anélkül, néha lezúzza a térdét, meg véresen jön haza, meg kék-zöld foltokkal, úgy az sem megy, hogy a társadalmi szabályokat csak kívülről akarjuk beleplántálni. Tehát igazán az győzi le a rosszat, vagy a bűnt, ha úgy tetszik, aki valamennyire belelát, aki valamennyire kipróbálta. Tehát baromi érzékeny ez a korszak abból a szempontból, hogy meddig lehet őt szabadjára engedni, hogy kipróbálja és megértse, hogy azok a szabályok miért azok, és meddig kell óvni.
És ebben hogyan fog tudni részt venni, hol van az ő szerepe, ami ő ráillik, ugye itt beszéltük, hogy meg kell keresse a saját identitását.
A másik, ami eszembe jutott ezzel kapcsolatban, szintén a saját fiaimon tapasztaltam azt, hogy mi azért eléggé... Tehát mi nagyon szerettük őket, nálunk egy ilyen meleg, korlátozó, vagy meleg megengedő attitűd volt jelen, és néha megrémültem, hogy a jó ég, hát az a helyes kis kölyök, aki eddig tök aranyos volt, az most rám vágja az ajtót, dúfúl, el tudom képzelni, hogy miket gondol rólam, és akkor aztán, szóval mindig inkább hagytuk. Ebben az izi volt igazából a szakember, ő sokkal jobb szülő volt, mint én, meg hát ugye anya, és ő mindig mondta, hogy hagyd. És amilyen nagyon rosszul nézett ki ez néha, szerencsére csak néha, olyan jól lett a vége. Egyszer csak elkezdtem észrevenni a Mátén, hogy már nem trehány, hanem fogja a tányérokat és elmosogat mindannyiunk után. Magától. És azt gondolom, hogy ennek az a kulcsa, hogy minél inkább megtapasztalja ez a fiatal, ez a 13-19 éves serdülő, hogy megvan a szabadsága, de óvják, és nem közönyből óvják, nem öncélú szigorból óvják, hanem azért, mert szeretik, akkor meg fogja tanulni, hogy oké, lázadtam amennyi kellett, és annál jobb lesz a viszony. Hogyha nem tud végbe menni a lázadásnak, vagy a tradíciókkal való szembefordulásnak a folyamata, akkor nem lesz igazán jó a kapcsolat, szerintem. Ha végbe tud menni, akkor természetesen talál vissza a gyerek a szüleihez. Nyilván nem fog otthon lakni ideális esetben, de megmarad a párbeszéd.
Igen, nagyon érdekes, egy anyuka mondta, hogy arra igyekszik nagyon vigyázni ebben a korszakban, hogy mindig beszélgessenek egymással.
Igen, tehát hát
hogy,
ez a kulcs.
Hogy ne legyen olyan külső, szigorú kontroll a fiatal előtt, hogy ne merje elmondani azokat a hibákat, amiket elkövetett, mert ha tudnak kommunikálni, ha nem vesznek össze, nem csattannak össze olyan végletekig egy-egy konkrét dolgon, akkor ha elmondja, akkor tudnak róla beszélgetni. Ez egy nagyon érdekes dolog, és nekem nagyon tetszett akkor, hogy ez a fontos, hogy a kommunikáció megmaradjon, ha egy dühösség el is múlt, de utána lehessen róla beszélni.
Igen, hogyha megmarad, amit mondasz, az arra utal, hogy a rossz dolgok felszínre hozása sem állítja le a kommunikációt, a cserét, az érzelmeknek, meg a tartalmaknak a cseréjét, meg a szeretet áramlását. Lehet, hogy van összezördülés, lehet, hogy van, amire azt mondtam, hogy ez nekem nem tetszik, és ezért haragszom, de oké, nézzük meg, hogy mit hoz a holnap, meg a honlap után. Tehát igen, a döntő az, hogy fennmaradjon az információk, a szeretet, a tartalmaknak az áramlása.
De igen, mert akkor tulajdonképpen a szülőnek esélye lehet esetleg elmondani, hogy ez most te is gondold végig, hogy ez jó, akarsz-e egy ilyen értékrendben lenni, mert szerintem ez nem jó, de hogy gondold végig te is, mit okozott, mi a következménye.
A társadalom is elég jól csinálja ezt egyébként. Én nem hiszem, a Bodring Zsuzsiék idején lett az hagyomány, ez csak egy szelete, de egy baromi jól modellezi azt, hogy lehet ezt jól csinálni. Hogy elkezdték megmutatni nyilván gimnazista korú gyerekeknek az, hogy mit okoz egy diszkóbaleset. Nyilván ott volt pszichológus, rendőr szakember, fiatalokkal foglalkozó szakember, aki tudta is menedzselni az ott feltörő ijedelmeket, érzelmeket, élményeket, megosztásokat, stb. De ez a legjobb, mert ott van egy kerek történet, tehát ott van egy katarzisra, egy lehetőség, hogy így tud ez megtörténni, az ember nem is gondolná, elindultunk, nem tud, meg tud történni sajnos, ez a következmény, ezért jó, ha elkerülöd, és akkor innentől tényleg könnyen tud, harmonikusan tud integrálódni, egy ilyen belsővé tud válni, egy ilyen óvatosság. Tehát már nem azért fogok én, ha ciki is, kívül maradni egy ilyen autóból, mert a szüleim azt mondták, hanem azért, mert láttam basszus, hogy milyen tragédiák tudnak születni egy meggondolatlan brahizásból.
És most pont ugyanez jutott eszembe egy ilyen ifjúságvédelmi filmen, ahol meg egy korai terhesség történt meg, hogy akkor a családban milyen tragédiákat okoz, hogy meg megmaradjon, elvetessük, és látva ezeket a borzasztóan nehéz utána történő következményekkel való szembesülés, ugyanezt okozhatja, hogy esetleg akkor nem fekszem össze akárkivel egy buliba, mert láttam már egy oktatófilmem.
Azt érzem egyébként, hogy a magyar társadalom lassan is, de azért nő fel olyan szempontból, hogy ma már, legalábbis én úgy érzem a fiatalokról, hogy egyre inkább kezd vonzó normává válni, vonzó mintává válni az, hogy nemet mondunk hülyeségekre. Régen az volt a poén, hogy persze cigizni, milyen kafa, milyen klassz belekóstolni a drogokba, piásan egy kicsit szágoldozni ott az olajosok útján. Most egyre inkább kezd, azt hiszem, a normalitás, tehát az óvatosság, a józan óvatosság mércévé válni. Még azt akartam ehhez hozzátenni, hogy tudod, mi mindig beszélünk arról, hogy mik a társadalmi távlatai ezeknek a fiatalkorban.
Tehát ha ezt jól megéli valaki, akkor milyen pozitív hozadéka van felnőtt korban?
Ugye vannak olyan szakaszai egy társadalomnak, mondjuk a magyar társadalomnak, amikor olyan helyzetbe kerül, hogy újra kell definiálja saját magát. Mondjuk mi a rendszerváltás után körülbelül úgy néztünk ki, nyilván ezek a hasonlatok óvatosan kezelendők, de mint analógia azért lehet belőlük kiindulni, kicsit úgy néztünk ki, mint egy serdülő ország. Hogy hú, basszus, most ránk szakadt a szabadság, a régi normák, ugye hála Istennek azok a rossz kádárista normák, azok eltűntek, most van egy lehetőségünk, hogy definiáljuk magunkat, hogy mi igazából milyenek vagyunk, liberálisak, mint az angol, meg a svájci, meg nem tudom, nem, annyira nem, de nem is vagyunk talán olyan kereti despotikus szellemi, mint az orosz, vagy az isztán államok, melyek. Na most, hogyha van egy rutin a társadalomban arra, hogy igen, ezt megértük tinédzser korunkban, hogy kerestük magunkat, próbáltuk az egónkat fölépíteni, de úgy, hogy ez illeszkedjen a kollektív rendhez. Hogyha ebben van egy rutin, akkor ez nagyon jól végbe tud menni nálunk. Szerintem egy kicsit ez nehezen megy. Nyilván ennek a történelmi előzményei miatt megy nehezen. Nagyon sok traumát nem tudtunk megoldani a múltban, a kommunizmus idején nem volt mód rá, hogy ezeket kibeszéljük, és most vár ránk az a feladat, hogy állandóan újra határozzuk Magyarországot, és mivel ez nem tud végbe menni, ezért botladozunk ezzel.
Ebből is látszik, hogy mennyire fontos ez a 13-19 éves kor, a serdülőkor, amikor meg kell határozni, hogy kik is vagyunk valójában, és az értékeket belső értékekké kell tenni, de szabadon.
És össze kell mérnünk a társadalommal. Tehát jó arányjal kell keverni az egoizmusunkat, az saját egyéni érdekeinket, a családunk érdekét,
és a nagyobb közösség,
és a közösség
érdekében.
Igen. Tehát mikor adócsalók, jusson eszembe, én imádtam adót fizetni, amikor volt magánvállalkozásom, mert tudtam, hál' Istennek, ugye minél többet fizettem adót, annál többet kerestem, és jó érzés volt, hogy ebből lesz aszfalt, meg az iskolába kréta, meg mit tudom én. Tehát muszáj követnünk magunkat, muszáj megismerni magunkat és fölépíteni az életünket, és muszáj ezt úgy tenni, hogy harmonizáljon a kollektívummal. Erről szól ez az időszak.
Hát igen, és haladunk egyre inkább afelé, hogy a közösség felé mit tudunk adni. Itt már tulajdonképpen elindul ez a folyamat.
Így van.
Nagyon szépen köszönöm a mai beszélgetést.
Én is köszönöm. Nagyon jó volt.
Kóth Zoltán személyiségfejlesztési tanácsadóval beszélgettünk a serdülőkorról. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.